Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert Szent nevében bízunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk Urunkat a 89. Zsoltárunk első versének az éneklésével. 89. Zsoltárunk így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 201. dicséretünket. 201. énekünk első 4 verszakát énekeljük. Így kezdődik az első verszak: Uram, kegyes indulatomban, im teszem vallásom.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Figyeljünk együtt, kedves testvéreim, a mi Urunk beszédére, amely most a Zsoltárok könyve 32. fejezetéből hangzik hozzánk következőképpen. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újongjatok ti igazak, vígadjatok mind ti igaz szívűek. Most foglaljuk el a helyünket, s válaszoljunk Isten szavára imádságban. Magasztalunk téged, Urunk, azért a szeretetért, amellyel te egyszülött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban hozzánk közeledtél. Köszönjük, hogy te nem csak nagyon jól ismersz bennünket, hanem mindent megtettél azért, hogy megszabadulhassunk a bűn terhétől. Mindent megtettél azért, hogy mi a gyermekeid lehessünk, és így csodálatos, meghitt közösségben lehessünk veled. Köszönjük kegyelmedet, amellyel közeledsz hozzánk, és amelyet kínálsz nekünk. Köszönjük, hogy nem hagytál ott a vétkeink, a bűneink mocsarában, hanem lehajoltál, és kész voltál, és kész vagy ma is felemelni bennünket. Köszönjük neked a felismerést is, amelyre a Zsoltáros is eljuthatott, hogy azért kellett neki már szinte fizikai fájdalmakat, kínokat átélnie, mert nem fordult oda hozzád, hanem csak magában kínlódott, magában hordozta a terheit, magában viaskodott a vétkeivel, a mulasztásaival, és mindezek szinte fölemésztették minden erejét. Köszönjük, Urunk, hogyha már mi is láthatjuk és tudhatjuk, hogy az egyetlen, az igazi megoldás a mi életünkre nálad van. Áldunk és magasztalunk azért, hogyha már mi is nyújthattuk a kezünket ezért a megoldásért, a te kegyelmedért. És köszönjük neked, hogyha a te utadon járhatunk már. De köszönjük azt is, hogy még ma is hangzik a te szavad, és hogyha még nem tartozunk így hozzád, akkor ma még van lehetőségünk arra, hogy teljes szívünkkel igent mondjunk hívó szavadra. Segíts ezt megtenni nekünk. s köszönjük, hogy Te előttünk jársz. Köszönjük ígéretedet, hogy Te bölcsé teszel bennünket, hogy rajtunk lesz a szemed, és Te kész vagy tanácsot adni nekünk, és akkor nem jutunk sáp utcába, akkor nem fogunk össze-vissza bolyongani, hanem akkor haladhatunk a cél felé, a cél felé, amelyet Te mutattál meg nekünk. Áldunk és magasztalunk mindezért, amit a veled való közösség jelent, és arra kérünk, segíts nekünk, hogy a fülünk is, de a szívünk is megnyílhasson most előtted. Végezd ezt el szent lelked által, kérünk, hogy befogadhassunk téged még jobban, ígédet, világosságodat, szeretetedet, és mindezt vihessük majd magunkkal innen, és sugározhassuk a körülöttünk lévők felé. Áld meg, kérünk így, az ige hirdetőjét, s áld meg az ige hallgatóit itt is, de mindenhol, ahol most a Te nevedben összegyűltek, összegyűlnek, és hangzik a Te beszéded. Jézus Krisztusért kérünk, maradj velünk a Te kegyelmeddel. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 201., azaz az előbb énekelt dicséretünk 6. verszakát énekeljük. 201. énekünk 6. verszaka így kezdődik. Uram, taníts gyalló éltemnek nagy bűnös voltára. Ó, vezess én árva fejemnek szabadítójára.
Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostol korintusbeliekhez írott 2. levelének 13. fejezetéből olvasom, a 11. verszak egyetlen egy kis rész tagmondatát, ez így hangzik. Fogadjátok el az intést. Pál apostol korintusbeliekhez írott 2. levele 13. fejezetének a 11. vers Sének egyik tagmondata így szólt át ma hozzánk, fogadjátok el az intést. A gyülekezet most a helyét foglalja el. Kedves testvérek, nem fogok sokat nyelvészkedni, de itt az elején egy fontos dolgot mindjárt tisztáznunk kell. A most felolvasott ige görög eredetiében szereplő parakaleo szócska egyszerre jelent intést és vigasztalást, amit az új szövetségi szentírás így fogalmaz meg, most olvastam, fogadjátok el az intést, azt a régi károli fordítás így adja elénk, vigasztalódjatok. A parakaleo ige az új szövetségi szótár szerint inteni, kérni, vigasztalni, bátorítani, barátságosan buzdítani jelentésekkel bír. A Biblia kutatók jobbára amellett teszik le a voksukat, hogy amikor ez az említett ige ilyen passzív formában szerepel, akkor általában a szó vigasztalni jelentéssel bír. Egyébként pedig azt is el kell mondanom, hogy az új szövetségben bármikor, amikor a vigasztalás szó előfordul, akkor ez az ige szerepel, hogy parakaleo. A Jézus által megígért Szentlélek, a pártfogó, a vigasztaló, a paraklészisz, és szintén ennek az igének parakaleo gyökeréből származik. Vigasztalódjatok, írja tehát, buzdítja Pál apostol a korintus belieket levelének záradékában. Vigasztalódjatok! Hát gondolkodjunk el egy pillanatra, hogy vajon közülünk kinek van szüksége vigasztalásra. Kik szorulnak rá a vigasztalásra, a buzdításra, a bátorításra? Úgy vélem, mind azok, akik vigasztalanok. Azok, akik elesettek, akik testileg vagy lelkileg nyomorultak, akik egyedül érzik magukat gondjaikkal, bajaikkal, úgy érzik, hogy őket nem érti meg senki. Talán éppen én vagyok az, aki rászorul egy-két vigasztaló szóra, egy bátorító mosolyra. Nos, kedves testvérek, hadd mondjam el azt is mindjárt itt az elején, hogy minden emberi vigasztalás, minden emberi szó elszáll, és csak ideig, óráig tud a bánatos lélek számára megnyugvást adni. Ezért én most arról az Istenről szeretnék szólni, akinek személye, isteni ereje, szava valóságos megnyugvást és vigasztalást ad, jelent a mi számunkra. A Szent Lélek Isten békessége, amely nem a világ szerint való békességgel, hanem mennyei, szent békességgel ajándékoz meg bennünket, mindenki számára vigasztaló erővel ír. Valószínű, hogy Pál apostol is erre gondolt, amikor a korintus belieket bíztatta, vigasztalódjatok. Aki vigasztalt már embert, az tudja, hogy embertársát, barátját, hozzátartozóját, az tudja, hogy a vigasztalás művészete az nem is olyan egyszerű művészet. Eléggé fáradtságos. Azt mondhatnánk, hogy vigasztalni szinte lehetetlen úgy a másikat, hogy az egyszer s mindenkorra megnyugodjék. Emberileg a vigasztalás csak hazugság által lehetséges, és természetesen csak ideig, óráig tart. Éppen ebben áll az emberi vigasztalás lehetetlensége. Megpróbáljuk áltatni azt a másikat. Olyan dolgokat ígérünk neki, olyan dolgokról beszélünk neki, amelyeket nem tudunk teljesíteni. Vagy a tényállást hamisítjuk meg, vagy hamis gyógyulást ígérünk. Például azt mondjuk egy halálos betegnek, hogy igazából egészen jelentéktelen az ő betegsége. Meg fog gyógyulni. Meg akarjuk őt valamilyen módon vigasztalni. És hamis korképet csinálunk, mert azt hisszük, hogy a hazugság meggyógyítja. Ennél már csak az rosszabb, testvérek, amikor a bajt akarjuk elkendőzni, elpalástolni. Tudunk olyan esetekről, amikor halálos betegeknek, akiknek tényleg csak heteik, napjaik vannak hátra, nem mondják meg, hogy meg fognak halni. Hamarosan be fog következni a haláluk. Ehelyett gyógyulásukat ígérő szavakkal próbálják vigasztalni őket. Hát én úgy gondolom, hogy nem lehet könnyű valakinek megmondani, hogy már csak egy pár nap, vagy egy pár hét van hátra az életéből, viszont sokkal jobb, okosabb, üdvözítőbb, hogyha megmondjuk neki, hogy bizony hamarosan elközeleg az utolsó óra, az utolsó pillanat, és felkészítjük őt az örök életre. Mert milyen vigasztaló az a tudat, az a hit, hogy az örökké valóságban majd együtt leszünk egy asztalnál ülve a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. Ott teljes lesz a szeretet, kiárad az öröm, és uralkodni fog egészen a békesség. A hamis vigasztalásban azonban van mégis valami igaz gondolat. Az, hogy el akarja venni a fájó tény erejét. Azt akarja bizonyítani, hogy az ok, ami miatt szenved valaki, az nem is olyan súlyos, nem is olyan veszélyes, mint amilyennek a szenvedő maga érzi. A probléma csak az, hogy ez a fajta jó szándékú vigasztalás nyilvánvaló hazugság. Jó szándékú hazugság. Nem állítom tehát, hogy az emberi vigasztalás minden esetben haszontalan volna. Jól esik, hogyha megvigasztalnak bennünket, ha bánkódunk, persze, örülünk, szívesen vesszük azt, de nagyon fontos elfogadnunk, meghajtanunk a fejünket, azelőtt a tény előtt, hogy igazi, valóságos vigasztalást, ami nem csak ideig, óráig tart, az csak egyedül Isten tud adni a mi számunkra. Mégpedig azért, mert a Szentlélek Isten nem csak nyújtja a vigasztalást, hanem készé is tesz bennünket annak elfogadására. Mi ez a vigasztalás, amivel a Szentlélek megajándékoz bennünket? Hát, kedves testvérek, az a vigasztalás, amit a Szentlélek nyújt, az az igazság megismertetése. A Szentlélek ismerteti velünk a valós tényállást. A halálra azt mondja, hogy halál, a bűnre pedig azt mondja, hogy bűn. Ezért a Szentlélek Isten vigasztalásának van egy gyötrő, égető bevezetése. A Szentlélek Isten nem fogja azt mondani nekünk, hogy ember, te nem halsz meg. Azt mondja, hogy igen, meg fogsz halni. Élsz, nem tudom én, hány évtizedet, 5-öt, 6-ot, 7-et, 8-at, 9-et, kinek mennyi adatik, de utána meg kell halnod. A Szentlélek Isten nem mondja azt, hogy te ártatlan vagy. Mert emberileg szólva még a légynek sem ártottál. Nem mondja azt, hogy nincs hibád. Vigasztalásának első tétele így hangzik, bizony hibás vagy, bűnös vagy. A Szentlélek Isten világossá teszi előttünk, tehetetlenek és gyarlók vagyunk, akikben egy fikarcnyi jó sem szorult. A Szentlélek vigasztalásának első lépése, hogy ráébreszt bennünket elveszett bűnös állapotunkra. Megláttatja velünk, hogy emberi szemmel nézve, bár lehet, hogy becsületes, jóra való derék életet élünk, de az Isten szemében mégiscsak önzőek, kishitűek, paráznák, pénzsóvárak és egyéb szenvedély rabjai, egy szóval bűnösök vagyunk. Mert az ember mindig azt nézi, idézhetjük az igét, ami a szem előtt van, de az Isten azt nézi, ami az ember szívében van. Lehet tehát imádkozni, Uram, láttasd meg, hogy milyen bűnök rejtőznek az én életembe, mert számomra még nem világos. Uram, láttasd meg velem, hogy milyen dolgok utálatosak előtted életemben, és szabadíts meg engem azoktól. Az első lépés tehát az, hogy a Szentlélek igazságot mond ki, megismerteti velem a saját állapotomat, a saját helyzetemet. Bűneink leleplezése a Szentlélek vigasztalásának első igazmondása. A második lépés valamelyest hasonlít az emberi vigasztaláshoz. Azt állítja, hogy a veszteség, a fájdalom, ami minket ért, nem is olyan nagy, nem is olyan elviselhetetlen, mint amilyennek mi azt érezzük. Tévedésben vagyunk, a fájdalom jelentősége felől nem az övé ugyanis az utolsó szó. A Szentlélek Isten vigasztaló igaz mondásának második fokozata tehát, hogy rányítja a mi lelki szemeinket az örökkévaló, a mennyei dolgokra. Már nem az a legfőbb jó, amit elvesztettünk, amiért sírunk, amiért kesergünk, amiért bánkódunk, hanem az, ami nem is volt a miénk, és amit éppen most fogadhatunk el. Valami hasonlót élhetett át a 100 éve született német teológus, aki mártír halált halt, Bonhoeffer, az akasztófa alatt ezek voltak utolsó szavai, számomra most kezdődik csak igazán az élet. Nem borult rá kétségbe esés úgy, hogy ne láthatta volna nagyobbnak, vigasztalóbbnak az isteni szeretet miben létét. A Szentlélek Isten a bűneiben vergődő embernek is megmutatja a szabadulás lehetőségét. Azt mondja, Isten úgy szerette a világot, hogy Jézus Krisztust adta a bűnösökért. Minden bűnös, érzi már, hogy bűnös, és aki nem, azért arra nézve is igaz, minden bűnös, aki átadja önmagát, a szívét, életét Jézus Krisztusnak, az megmenekül. Aki azonban nem, továbbra is a bűneiben tobzódik, ünnepel, hogy így mondjam, jaj annak, aki nem hisz, kárhozatra jut. Ha elfogadod személyesen, magadra nézve, magadra vonatkozólag, amit Jézus Krisztus személyesen érted, tett, akkor megmenekültél. Akkor neked is örök életed van. De hogyha nem fogadod el, jaj neked! Kedves testvérek, ezzel kapcsolatban hadd mondjak el egy fontos gondolatot. Amikor bűnt követek el, másképpen szólva, amikor valami olyasmit követek el, amit tudom, hogy Isten szemében utálatos, akkor lelkiismeretem vádoló hangját még csak véletlenül se azzal próbálja meg elcsitítani, na de hát mások is elkövettek már ilyet, sőt, a kollégám, a munkatársam még nagyobb aljasságokat is elkövetett, mint én. Mi az hozzá képest? Ezzel tulajdonképpen újabb gaztettek elkövetésére készítem elő magamat. Krisztushoz kell járulnunk, testvérek, minden vétekkel és bűnnel. Ő az, aki elveszi, ő az, aki átveszi tőlünk a megvallott vétkeket, legyenek azok emberileg szólva kicsik, vagy pedig nagyok. Bizony aljas hazugsága az a gonosznak, az ördögnek, amikor arra indít, hogy mások hibáit látva felmentő ítéletet adjunk saját magunknak. Megbocsássunk saját magunknak. Minden bűnt, minden disztóságot ott a Golgotai kereszt tövébe kell leraknunk. Higgyük el, testvérek, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért is elvette a büntetést. Mi hát az az igazság, amivel megvigasztal bennünket a Szentlélek Isten? Az, hogy van nekünk egy megváltó Krisztusunk. Az, hogy van nekünk egy atyánk az égbe. Az, hogy sohasem vagyunk egyedül. A Szentlélek Isten vigasztaló igazsága azt hirdeti, hogy a te, az én számomra is a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat az élet igazi forrása. És megint hadd álljak meg egy pillanatra. Éppen a tegnap beszélgettünk arról, hogy a katolicizmus és a protestantizmus között, tudjuk, sok mindenben különbség van, de az is egy lényeges különbség, hogy amíg a katolicizmusban a szertartásos gyakorlat áll az előtérben, központi helyen, addig a protestantizmusban igen fontos hangsúly esik a megtérésre, a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra. Hát ez is egy vigasztaló igazság. Jézus Krisztus jelen van az életemben. Napi kapcsolatban lehetek vele, imádság által. Hallhatom az ő hangját, az ő igéjéből. Sőt, meghallhatom akkor is a hangját, amikor teszem azt utcán vagy bárhol, fele barátommal, hívő fele barátommal beszélgetek. Jézus Krisztus velem, velünk van a látható igében, az úri szent vacsorában is. Ezek a jegyek zálogai és pecsétjei a lélek természet feletti és láthatatlan valóságának. Isten most már nem egy távoli, messzeségben odafönt lakozó lény, személy vagy egy fogalom, mint ahogy sokáig vagy sokan gondolják még ma is, hanem vigasztaló, kegyelmes Úr, aki Jézus Krisztusban ma is közel jön hozzánk közel jön az övéihez. Ma is szabadulást hirdet a foglyoknak. A megkínzottaknak, kínjaiknak eltörölését. A vakoknak szemük megnyilását. Most is mondja, vétkeztél? Hol vannak a te kárhoztatóid? Eredj el, de többé ne vétkezzél. Ma is szól hozzánk, ne félj, csak higgy, mert aki hisz, annak minden lehetséges. Neked üzen, a szíved ajtaján zörgetek, és bebocsátásra várok. Az életemet adtam, érted, hogy neked megváltott új életed lehessen. Kedves testvérek, sokat gondolkodtam arról, hogy miben van a Szentlélek káromlása. Tudjuk, hogy a Biblia, az evangéliumokban olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy az embernek minden bűne megbocsáttatik, de egyetlen egy nem, a Szentlélek elleni káromlás. Nos hát, miben van ez a bűn? Tudjuk meg, nehogy beleessünk abba, tudjuk meg, hogy elkerülhessük. Abban van, hogy a Jézus Krisztusi váltságművet tudatosan, mereven halálunkig elutasítjuk. Jaj annak az embernek, aki visszautasítja, elutasítja magától az Isten szeretetét, Jézus Krisztust. A Szentlélek az Úr Jézusról tesz bizonyságot. Régen is, és ma is. Jaj annak az embernek, aki a Szentlélek bizonyságtételét, Jézus Krisztust, az ő váltságművét visszautasítja. Ha a krisztusi váltságmű elfogadásából származnak a legnagyobb áldások, és ez így van, annak elutasításából származnak a legnagyobb átkok, károk, kárhozat. Fogadjuk el, testvérek, tapasztaljuk meg, hogy nincs más vigasztaló, egyedül és csak kizárólag az Úr. A Szentlélek Istennek azonban van még egy csodálatos vonása az ő vigasztalásának, ez pedig az ő csalhatatlan hatékonysága. Minden lelkész tapasztalhatta már, hogy a legragyogóbb ékesszólás, a legszebb prédikáció, a legszebb beszéd az emberek lelkében esetleg megnyugvást okoz, vagy békességet okoz, de egy idő után elmúlik az eredmény. Szükség van a Szentlélek erejére. Hogyha a Szentlélek felkapja, szárnyaira veszi az Isten írott igéjének elhangzó szavait, és elülteti úgy az ember szívében, hogy ott valóban gyümölcsöt hoz, akkor a vigasztalás nem ideig, óráig való. A Szentlélek vigasztalásának az a csodálatos ereje, hogy vigasztalásra teszi képessé a lelket. A Szentléleknek olyan ereje van, hogy hívővé teszi azt, akit vigasztal. Amíg érvelünk, a beteg csak csendesen ingatja a fejét. Persze, persze. Tudom, hogy miről beszélnek a papok. Egész életemben át azt hallottam, hallgattam. Ha tényekre mutatunk rá, ahol a vigasztalás bekövetkezett, azt mondják, az más volt. Persze, az ő életében igen, de az enyémben nem. Az én esetem sajátos. De ha imádkozunk a szenvedőért, ha csendesség veszi körül, megindul a lélek titokzatos munkája, és betegünk mélyen fellélegzik, szívét elönti valami értelem feletti békesség, és boldogan távozik, mert csoda történt vele. A lélek legyőzte őt, erősebb volt. Kedves testvérek, hadd foglaljam össze a mai igének az üzenetét, valóságos vigasztalást egyedül csak a Szentlélek Isten adhat számunkra. Mégpedig olyan módon, hogy az ő igéje által feltárja a mi valóságos helyzetünket. Megláttatja velünk azt, hogy gyarló, bűnös emberek vagyunk. második lépésként nem hagy bennünket a bűnben, nem engedi, hogy csüggedésnek, bánkódásnak adjuk a fejünket, mert azonnal felemeli, felmutatja előttünk Jézus Krisztus váltságművét és az abból fakadó áldásokat. Isten jót gondolt felőlünk, és az ő kegyelme által az örök életre hívott be el bennünket. Ez a mi vigasztalásunk, és ez a mi örömünk. Legyen áldott a mi Urunk Jézus Krisztus neve, és az ő vigasztalása maradjon velünk továbbra is. Amen. Ige hirdetésre válaszul, énekeljük el a 200. dicséretünk első versszakát. Drága mennyei atyán, köszönjük neked, hogy te valóban jót gondoltál el a mi életünk felől. Köszönjük, Urunk, hogy te még a nehéz, fájdalmasnak tűnő élethelyzetekből is jót tudsz kihozni. Ismerjük az igét, akik téged szeretnek, azoknak mindent a javukra változtat. Köszönjük neked, Urunk, a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő Golgotai kereszt halálával egyszer s mindenkorra tökéletesen eleget tett minden gyarlóságunkért, bűneinkért. Köszönjük azt is, Urunk, hogy az ő feltámadása által előttünk is nyitva áll a mennyek országának kapuja. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy a te fiad most is végzi az ő szolgálatát, a te jobbodon ülve esedezik és imádkozik érettünk. Urunk, köszönjük neked az igét, köszönjük, hogy abban vigasztalást találhatunk. Nem olyan vigasztalást, amely a világ felől szól hozzánk, amely mindent elnéz, mindent megbocsát, következmények nélkül, ha van, és csak emberi szót akarja, hanem olyan vigasztalást, amely feltárja a gondok, a bajok gyökerét, és arra valóságos gyógyulást ad. Urunk, kérünk téged, hogy taníts minket a te igéd ismeretére, a te igéd igazság. Taníts meg bennünket, Urunk, a te igéd igazságára. Hadd lássuk meg, milyen vétkek, milyen bajok, bűnök nyomorítják a mi életünket. Sokszor megvalljuk előtted, Urunk, hogy nem is tudjuk, nem is vagyunk tisztában azzal, hogy mit követtünk el, és csak utólag vesszük észre, ha észrevesszük, hogy bűnt követtünk el. Atyánk, adj nekünk tisztánlátást, mennyei látást, adj nekünk józan értelmet, adj nekünk sok-sok szeretetet a mi szívünkbe, hogy valóban minden dolgunkat szeretetben vihessük végbe, ahogy tanítasz bennünket igédben. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért. Hozd el őket ide, a te házadba. Hadd hallják meg a te igédet. Hadd nyissák meg igét hallását követően szívüket, és fogadják el a mennyei vigasztalást. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, gyülekezetünk vezetőségéért. Kicsikért, nagyokért imádkozunk ezért a közösségért. és Urunk, eléd hozzuk újra meg újra, időről időre a mi nemzetünket. Tedd, kérünk, hogy ne legyünk érzéketlenek, ne legyünk ostobák, ne legyünk hitetlenek vagy közönösek a mi hazánk sorsával szembe. Tudatosítsd, Urunk, hogy te teremtettél bennünket erre a földre, te helyeztél, alkottál meg bennünket ennek a nemzetnek a tagjaivá, és felelősségünk, szolgálatunk van ez irányban is. Urunk, kérünk továbbá az egész világért, kérünk embertársainkért, keresztény testvéreinkért, imádkozunk azokért, akik még nem a te gyermekeid és a bűnben vergődnek. Áld meg őket, és hívd haza magadhoz. Jézus Krisztusért, drága atyánk, hallgasd meg egyszerű, esendő emberi szavakkal elmondott imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most hallgassuk meg a hirdetéseket.
Mindenek előtt szeretettel hívom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Holnap, azaz hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz. 7 órától a bibliakörünket tartjuk lent a gyülekezeti helyiségekben. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, amelyre sok szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem azt is, már múlt vasárnap elhangzott ugyanez a hirdetés, de még egyszer azok kedvéért, akik nem voltak itt múltkor, hogy a gyülekezet előző lelkipásztorának, Berkesi Gábor nagytisztelet úr legidősebb lányának, Annának az esküvője lesz most szombaton, tehát július 1-én 15 órától a Budapest-Pozsonyi úti templomban. Az egész gyülekezetnek küldtek meghívót, tehát szeretettel várják a gyülekezet tagjait. A testvérek figyelmébe ajánlom a Presbiter című folyóirat, valamint a Bibliánk című hírlevél, ez a Magyar Biblia Társulatnak a hírlevele legfrissebb számait. Ezeket megtalálhatjuk hátul a kijáratnál. Hirdetem azt is, hogy egyházmegyénk vezetősége az egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek számára missziói konferenciát szervezett. Csak azért most tudunk erről, mert ennek a helyszíne Tahi lesz, ahol az egyház területnek van egy székháza, és ott megüresedett egy hét. Ez éppen a július 3-ától 9-éig tartó hét, tehát amikor a mi csendes hetünk lesz. Ezért hát elsősorban azoknak a testvéreknek a figyelmébe ajánlom, akik nem tudnak eljönni velünk a csendes hétre, de esetleg ezen részt tudnának venni. Tehát az időpontja július 3-ától 9-ig, a helyszíne pedig Tahi. Megkaptuk az egész hétnek a részletes programját, és ezt most nem olvasom föl, de az érdeklődő testvéreknek szívesen odaadom. Hirdetem azt is, hogy szolgáló testvéreket keresünk. Most éppen a templomunk, illetve a gyülekezeti ház, a gyülekezeti helyiségek takarítására Többen is tudják biztos gyülekezetünkből, hogy eddig ezt a szolgálatot Forgó Imréné Ibolya néni végezte az ő egyik kedves barátnőjével, és szívesen átadnák most már ezt a szolgálatot, mert nekik kicsit fárasztó. Ez azt jelenti, hogy szombatonként, tehát hetente egyszer kellene végigtakarítani itt, tehát a templomot, lent az irodát és az ott lévő gyülekezeti helyiségeket, mellékhelyiséget. Részletesebb felvilágosítással szívesen szolgálunk még azoknak a testvéreknek, akik úgy gondolják, hogy be tudnának segíteni, vagy el tudják ezt vállalni. Előre is köszönjük szépen a szolgálatot. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Az elmúlt vasárnapi felsejtpénzünk 23.370 forint volt, a diakóni feliratú felsejben pedig 11.600 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a záróénekünket keressük meg, tehát a 200. dicséretünket. 200. dicséretünket folytassuk tovább, a másodiktól a hatodik, tehát a utolsó verssel bezárólag énekeljük el. 200. dicséretünk második verse így kezdődik. Ó, maradj szent ígéddel, mi velünk megváltunk. Az utolsó verszakát majd fennállva énekeljük. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Kívánok áldás békességet Isten velünk viszontlátásra.